Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, és énekeljük a 256. dicséretnek az első 5 versét. A 256. dicséret így kezdődik: Irgalmaz Úr Isten, immáron én nékem. Istennek írott igéjét olvasom a gyülekezetnek, ahogyan az megvan írva Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetében, az első 14 versben eképpen. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyak közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába, miután Jekonyá király, az anyakirálynő, a főemberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá Sáfán fia és Gemária Hilkijá fia által küldte el, akiket Citkijá, Júda királya küldött Nebukadnezár babilóniai királyhoz Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene, valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és leányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira. Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. Amen. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem annak befogadói és cselekvői is lehessünk. Most fennállva ezért közösen imádkozzunk. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad rajtunk, embereken. Hálát adunk neked ma is, ahogy életünk minden pillanatában egyedül téged illet a dicsőség, mindazért, amit nekünk adtál, és amit kijelentettél számunkra. Dicsőségedet és irgalmadat abban mutattad meg, hogy befogadtál minket a te mennyei hajlékodba, és minden nap megerősítesz minket ígéreteidben, hogy biztos lábbal álljunk és haladjunk azon az úton, mely te hozzád vezet. Te szereted a bűnös embert, de megveted a bűnt. Mi azonban meglátjuk a te jelenlétedben hibáinkat, hiányosságainkat. A te ígéd olyan számunkra, mint egy tükör, mely nem torzítja a valóságot, hanem mindig a te igazságot felől nézhetjük, mint egy leleplezve a saját hamisságunkat. Bocsáss meg nekünk, ha ellened cselekedtünk, ha tudatlanul vagy éppen szándékosan eltakartunk téged mások elől. Bocsáss meg azért, amikor nem találtuk helyünket, nem láttuk a tőled és belőled fakadó jövőkörvonalait. Add meg nekünk, hogy ne hallgathassunk senki másra, csak egyedül rád, akinél az örök élet forrásának beszéde van. Kérünk, hogy ebből a forrásból adjál nekünk ma is, szent lelked által, mert szomjazzuk jelenléted és akaratod megértését. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve a 164. dicséret első versét énekeljük. A 164. dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Thank you.
Alapigénk felolvasása előtt szeretettel jelzem, hogy itt még az első sorokban vannak helyek. Nyugodtan előre lehet jönni, helyet lehet foglalni. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva az előbb olvasmányként elhangzott jeremiási igerészben, Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetében, az előbb elhangzott részből a 11. és a 12. verseket emelem ki, és ezt olvasom újra. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Amen. Szeretett gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Azt figyeltem meg, hogy a legtöbb problémánk, a legtöbb időnk, vagy majdnem a legtöbb időnk azzal telik, hogy folyamatosan a jövőt fürkésszük, és azt nézzük, hogy vajon mi vár ránk. Gyakran a fantasztikus irodalom teljes tárházát felvonultatva utazgatunk az időben, előre és hátra, van, hogy kicsit visszatekintünk, és hálát adunk a múltért, vagy éppen szídjuk a múltat, vagy magunkat az elkövetett hibáinkért, vagy éppen visszasírjuk azt, ami már mögöttünk volt, vagy éppen itt vagyunk a jelenben, azt elemezzük, vagy előre tekintünk a jövőbe, és azt kérdezzük, hogy mi vár ránk. És a legnagyobb gondot általában ez az utóbbi okozza. Mert hogy a legtöbb problémánknak, a legtöbb gondunknak, a legtöbb olyan gondolatunknak, ami úgy igazán leterhel minket, ezeket a gondolatokat általában a jövőből emeljük be a jelenünkbe, vagy legalábbis egy olyan jövőből, amit elképzelünk. Vannak konkrét forgatókönyveink, mi történhet meg, sokszor el is hisszük, hogy mi az, ami ebből tényleg meg fog történni, és valahogy ezek azok a gondolatok, amik úgy igazán megfertőzik, és úgy igazán fogva tartják a jelenünket is, hogy minden olyan rosszat feltételezni tudunk, ami ha bekövetkezhet, akkor valószínűleg az úgy is lesz. Nem szeretném én ezt lekicsinyelni, hiszen ez egyrészt egy nagyon természetes dolog. Természetes dolog az, hogy várjuk a holnapot, és reménykedünk, hogy holnap is lesz nap, és akkor is valamit tennünk kell, és akkor is lesz élet, és akkor is lesznek olyanok, akik számítanak ránk, és lesznek olyanok, akikre mi számíthatunk. De nem mindegy az, hogy milyen napokat látunk magunk előtt, és egy nagyon szép kifejezéssel élve ezt úgy szoktuk mondani, hogy milyen a mi jövőképünk. És erről aztán lehet nagyon sok mindent olvasni, hallani, meg hát nyilván mi tapasztalunk is dolgokat. El lehet olvasni azt, hogy vajon milyen a magyar ember jövőképe, milyen lebontva úgy különböző korosztályokra az, hogy a magyar emberek hogyan látják a jövőt. Vannak ilyen írások, megkérdeztük az utca emberét, megkérdeztük az embereket, és ez az eredmény jött ki mindebből. Vajon tényleg fedi-e ez a valóságot? Vagy hogy mennyire fontos a jövőkép számunkra, az mi sem bizonyítja még jobban, hogy néhány évvel ezelőtt az egyházunk úgy döntött, hogy létrehoz egy úgynevezett egyházi jövőkép bizottságot, aminek a feladata az volt, hogy kicsit elmélyüljenek abban, hogy vajon hogyan fog kinézni a református egyház 10, 20, 30, akárhány év múlva, hogy legyen egy biztos jövőképünk. Ez az alapige, amit fölolvastam Jeremiás próféta könyvéből, az Isten által elénk felvázolt, vagy az Isten által nekünk adott jövőképről szól. És egy olyan helyzetben szólalt meg a próféta, és ez a prófétai ige, amikor ennek az Isten választott népének nem túlzás azt mondani, hogy se múltja, se jelene, se jövője nem volt. Tudták ők nagyon jól, hogy a múltat eljátszották, vége, voltak esélyek, most már ott vannak a jeruzsálemi fogságban, a babiloni fogságban. Nincsen jelenük, kilátástalanság van, és nincsen jövőjük sem, mert nagyon úgy néz ki, hogy még jó ideig ott is maradnak, ha egyáltalán valaha haza tudnak onnan térni. Egy nagyon komoly próbatétel volt ez számukra, és én azt szeretném kérni a testvérekről és testvérektől, és arra hívok mindenkit, hogy ezt a jeruzsálemi, babiloni fogságot, ezt ne úgy tekintsük mi mindannyian, hogy ez valamilyen történelmi helyzet volt, egyetlen egy történelmi helyzet, hogy ez valami politikai, földrajzi és egyéb fogság volt, idegen földön kellett a zsidó népnek élni, ott kellett megmaradni, hanem ennek a következménye az, ami igazán súlyos. És erről is szól a próféta, hogy ez a fogság, ez egy többszörös fogság volt. Nem elég, hogy ott voltak, egy idegen nép uralkodott rajtuk, hanem ez egy nagyon komoly lelki fogság volt. A saját maguk által, saját maguknak felépített lelki megpróbáltatás. Jövőbe nézünk, és nem nagyon látunk semmit, és ez kivetül a jelenre is, akkor ebből tulajdonképpen nem lesz semmi. És ők egyre inkább ezeknek a negatív érzéseknek és gondolatoknak a rabjaivá váltak, és azt kérdezték csak maguktól egyre és egyre, hogy Isten most akkor elhagyott minket? Hol lehet megtalálni az Isten jövőt előkészítő gondolatait és szándékait, és az ő jövőben mutatását, akkor, amikor így belül, az emberben legbelül nagyon sok üresség van. És ahogy Jeremiás próféta írta, ez elhangzott a hosszabb igeszakaszban, jöttek nagyon sokan, akik megpróbálták önjelölt próféták, álpróféták, hamis próféták, álomlátók, jósok, megpróbálták értelmezni a jövőt, megpróbáltak némi alternatívát adni az embereknek. Jöttek szép rendben ők. Ott voltak egyfelől azok, akik azt mondták az embereknek, amit ők hallani akartak. Azt mondták, hogy ez a fogság ez nem tart sokáig. Tulajdonképpen tenni sem kell azért, hogy itt a szebb jövő eljöjjön, egész egyszerűen még a kezüket sem kell kinyújtani, néhányat alszanak, mire fölkelnek már, vége a fogságnak és újra otthon vannak, minthogyha csak egy álom lenne az egész, egy nagyon rossz álom. És mondanom sem kell, hogy nagyon népszerűek voltak ezek az emberek. Ha belegondolunk, mi is nagyon szeretjük azt hallani, amit úgy igazán belül elképzelünk, és amit hallani szeretnénk. És másfelől pedig jöttek azok az emberek, akik ennek a teljes ellentétét állították. Ők azt mondták, hogy a fogságnak soha nem lesz vége. Mert soha nem lesz olyan, hogy valami jóra forduljon, sőt azt mondták, hogy talán soha nem is volt olyan, hogy valami jó lett volna, sőt azt mondták, hogy tulajdonképpen nem is ismerjük mi az, hogy jó, mi csak azt ismerjük, amiben most benne vagyunk. És a megdöbbentő az, hogy ez is tud vonzó lenni az embereknek. Ebben is megvan az az erő, ami embereket ott akkor a fogságban ezekhez a gondolatokhoz terelt, mert hogyha már változtatni nem lehet, és ezt elhitték, akkor legalább jól esik egy kicsit morgolódni és fortyogni magunkban, gondolták ők. És az az igazság, hogy a jövő értelmezés és a forgatókönyvek, ezek a minták a mai napig sem történtek, vagy változtak, és a mai napig sem történt semmi abban, hogy újra és újra előállnak azok, akik a jövőt értelmezni próbálják, és igazán elmagyarázni számunkra azt, hogy mi vár ránk, és mire számíthatunk. Jönnek a szociológusok, jönnek a statisztikusok, jönnek a közgazdászok, a gazdasági elemzők, jönnek a biztonságpolitikai szakemberek, és mindenki előadja a saját maga olvasatát. Grafikonokkal, diagramokkal, csökkenő, stagnáló vagy növekvő számadatokkal, az egyházak számára felajánlható személyi jövedelemadó 1%-os kimutatásokkal, és minden valahol arra irányul, hogy ezekben a számokban benne van a jövő. Benne van az, hogy mi várhat ránk, benne van az, hogy mire remélhetünk, mire számíthatunk, és akkor majd fel tudunk készülni mindenre. Én nem a számok ellen beszélek most, ezek is egyfajta igazságtartalmat közvetítenek, és ezekre is figyelni kell. Én csak azt az üzenetet szeretném átadni, amit itt a próféta a népnek akkor ott, a babiloni fogságban, hogy nagyon nagy baj az, amikor már csak a számok maradnak. Nagyon nagy baj az, amikor már csak a puszta és rideg valóság marad, és amikor az Isten népe nem számít azzal, hogy fölöttünk uralkodik a történelem ura, a mindenható Isten, aki egy pillanat alatt minden számértéket, minden grafikont, minden diagramot és kimutatást el tud törölni, és aki kész arra, és ő ezt akarja, hogy gazdag jövőt adjon nekünk. Jeremiásnak ez a levele egy lelki gondozói levél. ő úgy gondolta, hogy azokat az embereket vigasztalni és erősíteni kell. De ezek, amiket ő leír, nem az ő gondolatai. Ő nem álmot látott, ő nem jelekből és az idő folyamából következtetett arra, hogy mi Isten szándéka az emberek életével, hanem ezt az üzenetet mind a mindenható Isten adta neki. És éppen azért, hogy a sokféle zaj, a sokféle hangzavar, a sokféle alternatíva, a magabiztos kiabálás, vagy éppen erőtlen jajveszékelés közepette, meghallják ők is, és meghalljuk mi is az ő szelíd hangját. Meghalljuk azt, hogy mi az ő akarata, mi az ő jövője az életünkkel, mi a tőle jövő isteni jövőkép. Először is azt mondja, hogy jólétet és nem romlást tervezek. Mi ez a jólét ebben? Nem arról van szó, ahogyan mi erre ma hivatkozni szoktunk. Például olyan összetételekben, szóösszetételekben, hogy jóléti társadalom. Ami egyébként azzal semmi probléma nem lenne, hogyha az emberek nyilván az Istennel való, Istennek való felelősséggel tudnának élni vele. De nem erről van itt szó. Nem is arról, akik azt hirdetik, hogy a kereszténység az a jólétben mutatkozik meg. Minél inkább hiszünk, annál inkább jól mennek a mindennapjaink. És valahogyan a hitünknek is egy fokmérőjévé válhat az, hogyha jólétben élünk, akkor az visszakövetkeztethető arra, hogy minden rendben van az Isten és köztünk. Nem erről van szó. És biztosan a Biblia fordítók is komoly gondban vannak ennél az igénél, hogy mi hogyan is adják vissza ezt a szót, ennek a gazdag ószövetségi jelentés tartalmát. A régebbi Biblia fordítások úgy adták vissza, hogy békességet és romlást tervezek, és talán így ismerhetik a testvérek is jobban ezt az igét. Károlyi Gáspár is így fordította, és mi is induljunk el ezen a békesség szón keresztül, ezen az úton. Isten azt mondja, hogy békességet és nem romlást tervezek. Viszont amikor az Isten békességről beszél, amikor ő békességet hirdet, akkor az nem az a békesség, ahogyan arra mi elsőre gondolunk. Egyáltalán meg is kérdezhetjük, vagy föl is tehetjük a kérdést, hogy hogyan lehet békességről beszélni 2018-ban, ma, ebben a békétlen világban. Mit jelent a békesség? Nagyon sok megfogalmazásunk és nagyon sok meghatározásunk van arra. Van, aki azt gondolja, hogy a békesség azt jelenti, hogy van egy ilyen nyugalmi állapotom. És akkor szélsőséges esetben ki tudjuk mondani arra is, hogyha csak néhány napig úgy minden rendezett körülöttünk, vagy csak néhány óráig, akár csak néhány percig, akkor arra már rávágjuk, hogy na igen, ez békesség. Most van egy kis nyugalmam, most van egy kis békességem. Vagy a másik megoldás, hogy az lenne a békesség, hogy egyetértés van. Mindenki egyetért valamiben, azt nem tudjuk, hogy miben, hogy az lenne a békesség, hogy megelégedés van. Mindenki legyen elégedett azzal, amilyen van, ne akarjon többet, dolgozzon azért, tartsa meg. Sokszor vannak ilyen elképzelések is, hogyha már a jövő felé nem tudunk annyira erősen haladni, legalább őrizzük meg azt, ami most van, ez biztos, az a biztos, ami még ma a miénk. Hogy mit jelent ez a békesség? Sokan úgy fogalmazzák meg, vagy úgy ragadják meg, hogy akkor lesz békesség, hogyha valami nagy világméretű összeborulás történik, mások pedig éppen ennek az ellenkezőjét állítják. A békesség akkor lesz a miénk, ha egy kicsit megpróbálunk menekülni a világ elől, megpróbáljuk kizárni magunkat az eseményekből, nagyon sokszor meg is fogalmazzuk azt, és biztos, hogy nem oktalanul, vagy jogtalanul, hogy ki se nyitom az újságot, be se kapcsolom a tévét, vagy próbálok nem értesülni ezekről, jobb, ha nem tudok róla, és akkor békességem lesz. De tényleg ezt jelenti a békesség, vagy tényleg ezt jelenteni az Istentől jövő békesség? De a probléma az, hogy mi, amikor békességről beszélünk, akkor azt mindig egyfajta ilyen viszonyfogalomként látjuk. A békesség valaminek a hiánya, vagy valamiben a szünet, mégpedig a háborúban a szünet. Amikor nincsen háború, akkor van béke. Amikor nincsen valami viszálykodás, akkor van béke. És talán éppen ezért nagyon nehéz nekünk a békességre törekvésünk. És ebben a dologban sokkal bölcsebbek voltak nálunk azok az emberek, akik a Biblia korában éltek, mert ők tudták, hogy a békesség és az Istentől jövő békesség az nem a háborúhoz, nem a viszálykodáshoz, és nem mindenféle emberi csatározásokhoz mérhető fogalom, mert ők tudták nagyon jól, hogy egy háború és egy viszálykodás után nem is lehet igazán igazi békét elérni. Ott vannak a romok, ott vannak az áldozatok, ott vannak azok, akik magukon hordozzák azt, ami elmúlt, és talán ezért nagyon nehéz nekünk is megbékélni, sokszor saját magunkkal, sokszor másokkal, azokkal, akik ártottak nekünk, mert érezzük, hogy nagyon kevés a fegyverszünet, mert tényleg a mi békénk az csak valami ideig, óráig való, a mi békességünk olyan, amiből egy pillanat alatt kimozdíthatóak vagyunk. Az Isten nem ezt a békességet adja nekünk, és nem erről a békességről szól itt. Mert amiről itt szó van, és lehet nyugodtan így is fordítani, és így is értelmezni, hogy jó lét, békesség, ez az az egészséges életközeg, amiben mi élni tudunk. Az Isten békessége nem egy állapot, nem egy ilyen valaminek a szünete, hanem egy olyan életközeg, amiben mi teljes életet tudunk élni. Egy nagyon egyszerű hasonlattal élve, a hal természetes éltető közege a víz. Hogyha a hal kisodródik a partra, akkor ott vergődni fog, ott fuldokolni fog, nem az az ő éltető közege. Isten azt mondja nekünk, hogy ő a saját maga éltető közegét adja nekünk. Hogy ő többet ad annál, mint valami ideiglenes állapot, valami, amivel úgy megegyezünk, összekacsintunk, egy kicsit kibékülünk egymással. Isten pontosan azt adja nekünk, amiben élni lehet, és amiben kiteljesedik az életünk. Nagyon nagy ígéret van abban, amikor a feltámadott Úr megjelent a tanítványok között, és János evangéliumában azt olvassuk, hogy ennyit mondott nekik, hogy békesség néktek. Mondhatott volna nagyon sok mindent, és mi is várhatunk itt sok mindent. Miért nem arról kezdett el rögtön beszélni, hogy egyáltalán hogy lehetséges a feltámadás, hogy lehetséges, hogy vele újra lehet találkozni. Ő mégis ezt mondta, és nyilván azért, mert ez a legfontosabb, hogy békesség néktek. Jézus nem hagyott hátra a tanítványainak vagyont, de mégis mondhatjuk azt, hogy a lelki vagyon és a lelki értékek tekintetében ő végrendeletet hagyott hátra nekünk is, és a végrendelet egyik sora így szól, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ez a nagy titka az Isten békességének. Nem úgy adja, ahogyan a világ adja. Lehet, hogy mi azt a fajta békességet keressük, vagy várjuk, amit úgy el tudunk képzelni, amit úgy magunknak meg tudunk álmodni, de engedjük Istennek, hogy ő a sokkal nagyobbat adhassa meg nekünk. A következő gondolat, amit kijelentett Isten a próféta által, hogy reményteljes jövő az, amit nektek szánok. Nagyon általános ez a megfogalmazás. Mit jelent ez, hogy reményteljes jövő? Mert nagyon sok minden beleférhet, nagyon sok olyan dolog is, amit mi elképzelünk, amit mi kivetítünk, amit mi szeretnénk. Mit jelent ez a reményteljes jövő? És különösen is megdöbbentő ez a szó, vagy ezek a szavak, amikor néhány mondattal korábban arról olvashattunk, hogy Isten elmondja őszintén, kendőzetlenül ezeknek az embereknek, hogy a fogság ideje 70 év lesz. Nem rövid fogság lesz, nem is örökké tartó fogság, ez 70 évig fog tartani. És kérdezhetjük mi, hogy milyen reményteljes jövő az, ami 70 év múlva jön el. Hogyha visszacsatolunk az előző gondolathoz, milyen békesség az, amiről Isten azt mondja, hogy ez 70 év múlva jön el. Hát mi pontosan már akkor is kétségbe vagyunk esve, amikor csak néhány napig, néhány évig, néhány hétig kell békétlenségben, vagy egy kicsit a saját megszokott kényelmünkből kimozdulva élni. És Isten itt azt mondja, hogy 70 évig tart mindez a megpróbáltatás, és utána jön el a békesség, utána kezdődik a reményteljes jövő. Nem egészen erről van itt szó. Ugyanis az a kifejezés, ami itt a jövő alatt szerepel az Ószövetségben, az nem az a szó, amikor mi azt mondjuk, hogy múlt, jelen és jövő. Nem ez a mi jövő szavunk, ami majd egykor lesz, majd valamikor bekövetkezik. És ez nem játék a szavakkal, nem azért mondom, hanem le lehet úgy is fordítani ezeket a kifejezéseket, hogy folytonosság, Isten folytonosságot, folytatást, beteljesedést vagy kiteljesedést és reménységet ad nekünk. És mennyivel gazdagabb tartalom ez? Nem játék a szavakkal, hanem Isten azt akarja a népe tudtára adni, hogy ez a jövő, ez akkor is elkezdődik, amikor ők már a fogságban vannak. Hogy az Istentől jövő reménység és életerő, az a gazdag jövő, amit ő elkészített, az már azokban a pillanatokban megmutatkozik és felszínre tör a maga titokzatosságában, de ott lehet az ember életében, amikor látszólag minden olyan összevisszaság körülöttünk, amikor látszólag a saját gondolatainkkal vagyunk elfoglalva, amikor ez mindaz a megkötözöttség, amiről az ige hirdetés elején szóltam néhány gondolatot, az ott van bennünk, az Isten jövője és az Isten munkálkodása akkor is ott van az életünkben és az életünk mögött. Ez a nép azt hitte, hogy Isten magára hagyta őket. De Isten mégis hirdeti a próféta által, hogy amikor minden jel és történés arra mutat, hogy ez így is van, ő akkor sem feledkezik meg a népéről, és ő folyamatosan szeret és a javunkat akarja. Az Istentől való jövőkép ugyanis mindig ebben az ellentmondásban, vagy ezekben az ellentmondásokban rajzolódik ki. Mi azt várnánk egyébként az Istentől, az ő mindenható erejétől, hogy éppen ezeket az ellentmondásokat győzze le. Ne legyenek ezek az ellentmondások. Ne legyen az, hogy mi az Isten népe várjuk mindig az Istentől való békességet, mi várjuk folyamatosan az Istentől való szebb jövőt, a biztonságot, és közben folyamatosan érnek minket azok a hatások, amik miatt meggyengülünk, amik miatt akár a hitünkben is el tudunk bizonytalanodni, ami miatt saját magunkat is megkérdőjelezzük, és a saját magunk életét, és jelenjét, és jövőjét. Mi ezt várnánk, de Isten pontosan ezt mondja el a népnek, hogy ő folyamatosan ott van. Ő folyamatosan ott van akkor, amikor ez a 70 évnyi fogság tart. Ő folyamatosan ott van akkor, amikor valaki megpróbálja túlharsogni őt, és hamis gondolatokat mond el az embereknek. Ő ott van, és rá lehet figyelni. Az egész hitünk ilyen ellentmondásos, és ezt próbáljuk meg mindig a helyére tenni, hogy tapasztalunk és látunk valamit magunk körül, és ugyanakkor hallunk és olvasunk valamit, amit az Isten akar elmondani, és ezt a kettőt tényleg nagyon nehéz összeegyeztetni. Egy példát hadd mondjak, és ez az, amin keresztül szerintem meg lehet érteni ezt az egészet, hogy a legnagyobb ellentmondás az pontosan az, amikor az Isten azt mondja ránk, hogy mi igaz emberek vagyunk az ő szemében. Ismerjük magunkat, nem kell részletezni, nem gondolnám, hogy bárki is van közöttünk, aki azt mondaná saját magáról, hogy én egy igaz ember vagyok. Nekem soha sincsen semmi rossz gondolatom, soha sincsen semmi olyan cselekedetem, ami meggondolatlan lenne, ami egy kicsit is ártana vagy bántana valakit. És Isten, amikor ránk néz, akkor nem azt mondja, hogy ezek az emberek bűnösök, hanem Jézus Krisztuson keresztül ránk néz, és azt mondja ránk, hogy ezek az emberek igaz emberek. Mi igaz emberek vagyunk. És ez a legnagyobb ellentmondás. És ez egy olyan ellentmondás, amit általában nem szoktunk megkérdőjelezni. Ezzel kapcsolatban mi nem szoktunk panaszkodni, hogy miért van ez. Miért van az, hogy Isten megbocsátja a bűneinket. Miért van az, hogy ő tényleg úgy néz ránk Jézuson keresztül, mintha sose követtünk volna el semmilyen hibát. És az összes többi ellentmondás az életünkben pontosan ebből származik. Az összes ellentmondásunk, az összes ilyen nehézségünk abból származik, hogy mi éljük úgy, ahogyan tudjuk az életünket, nagyon sok hibával, nagyon sok hibaszázalékkal éljük, hiszen mi alkotjuk ezt a világot, mi alkotjuk a társadalmat, mi építjük fel, mi alkotjuk a családjainkat, mi szervezzük a saját életünket, és természetes az, hogy nagyon sok mindent elrontunk magunk körül, nagyon sok minden az, ami nem jól sikerül és nem jól működik. Ártunk mi saját magunknak is, vannak, akik nekünk akarnak ártani, vagy ha nem akarnak, akkor is megteszik, mert ilyenek vagyunk. És az ellentmondás mindig ott jön, hogy az Isten nem csak belénk lát sokkal többet, mint akik mi magunk vagyunk, hanem a jövőnkbe is sokkal többet lát, mint amit mi el tudunk képzelni. Ez lenne az, amit itt a próféta elmond. Ott tart ez a fogság, de Isten folyamatosan ott van, mint egy kis búvó patakként az emberek életében, és felszínre akar törni, hogy igazán éljenek vele, és igazán ráhallgassanak. Ezt jelenti az Istentől való jövő. Viszont van itt egy nagyon komoly felhívás is ebben. Ez nem egy olyan üzenet, amiben csak egy hatalmas isteni lehetőség van, hanem ez egy olyan lehetőség, amivel nekünk élni kell, és amivel kötelességünk élni. Azt mondja, reményteljes jövő az, amit nektek szánok. Ő folyamatosan velünk van, viszont ebből következik az is, hogy nekünk is folyamatosan vele kell lennünk. Nem működik az, hogy csak úgy időről időre kapcsolódunk be az Isten folyamatos jövőjébe és folyamatos jelen idejébe, hanem egyfolytában kapcsolatba kell állni vele. Nyilván, amikor ez az ige megfogalmazódott, még nem léteztek az éjjel-nappali üzletek mai értelemben, de azt a nagy bűnt és azt, amiért ez a nép ott volt a fogságban, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy valahogy úgy tekintettek ők az Istenre, az Istennel való kapcsolatukra, mint egy ilyen éjjel-nappali üzletre. Tudták jól, hogy mindig elérhető. Tudták jól, hogy oda mindig lehet menni, de ők csak akkor akartak oda menni, amikor elszámolták magukat. Amikor nem készültek fel előre, amikor már minden más lehetőség és üzlet, amiben ők reménykedtek, bezárt körülöttük, és csak akkor mentek oda, csak az utolsó esetben, és csak végszükségben. Ezért volt a fogság, hogy ezt megtanulják. Ezért volt a fogság, és ezért kellett egy pillanatra jövővesztettnek lenniük, és ezért kell sokszor nekünk is jövővesztettnek lennünk, ezért hagyja Isten ezeket a helyzeteket, hogy meg tudjuk tapasztalni egyszer és mindenkorra végérvényesen, hogy a folyamatosság az nem csak az ő részéről egy nagy lehetőség, hanem a mi részünkről egy kötelesség. Az, hogy az Isten tisztelet nem csak vasárnap 10-től 11-ig tart, hanem egy héten bizony 168 óránk Isten tiszteletből áll. Nyilván nem ebben az értelemben, nem ebben a minősített értelemben, de kell, hogy minden nap meglegyen az a kis idő, amikor Istenre tudunk figyelni. A Biblia olvasásnak és az imádságnak az ideje, ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mind az, amiről itt a próféta beszél, és amit aztán részletez utána, hogy keressetek, minden gondolatommal keressetek engem, ezt mondja az Úr, ez ebben mutatkozik meg, ez csak így működik. Nagyon általános üzenet ez, hogy reményteljes jövőt adok nektek, de hogyha a folytatást komolyan vesszük, és komolyan ezt mi is folyamatosan keressük és kutatjuk, és ezen törjük magunkat, és erre törekszünk, akkor hihetjük azt, hogy Isten személyre szabottan mindannyiunknak meg fogja mutatni, hogy mi ennek a jövőnek a tartalma. És akkor már nem lesznek kérdéseink. Szép új szövetségi ígével szeretném zárni. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, és nagyon jól foglalja össze ezt az igét, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. De kísértésbe ne essünk, azt nem olvassuk benne, hogy a tegnap és a ma az ugyanaz lenne mindig. Nem olvassuk benne azt, hogy a tegnapok, a ma és a holnap után ugyanaz lenne. Nekünk mindig újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézni, szembe kell nézni azzal is, hogy ami tegnap még érvényes volt, lehet, hogy ma már érvényét vesztette, és ami ma érvényét veszti, lehet, hogy holnap újra érvényessé válik, valahogy így működik ez a világ, így működik a társadalmunk, de hihetjük azt, hogy Isten az, aki örök. Mert a mi jövőnk az nem valami, nem valamilyen ígéret, hanem a mi jövőnk valaki. A mi jövőnk Jézus Krisztus. Fogságban élt ez a nép, és hadd mondjak még el annyit, hogy nagyon sok más nép is élt ebben a fogságban, ez a nagy birodalom, Nebukadnezár király sok más embert is, más népekből elhurcolt magával, és ott éltek együtt évtizedeket, de csak egyetlen egy nép volt az, amelyik visszatért abból a fogságból, csak egy nép volt az, ami megmaradt, és ez az Isten népe volt, aki hallotta ezeket az igéket, amikről mi is hallottunk. Isten adja meg nekünk, hogy tőle várhassuk mindazt, amit ő elkészített számunkra. Amen.